Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Dicsérjétek az Urat, énekeljetek új éneket, dicsérje őt a kegyesek gyülekezete. Örvendezzen Izrael az ő teremtőjében. Sionnak fiai, örüljetek az ő királyuknak. Amen. Testvéreim, szeretettel köszöntünk bennőtöket, áldjuk Istent, aki arra indította szíveteket, hogy elhozzátok leányotokat, hogy a keresség sákramentumával ő maga Isten népéhez tartozzon. Hisszük, hogy Jézus Krisztusnak az az akarata, hogy gyermeketek Jézus Krisztus követője legyen. Testvéreim, készüljünk a keresség sákramentumának kiszolgálására, 431. énekünket énekeljük el. Testvéreim, a feltámadt Krisztus, mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett, és így küldte el őket az evangélium hirdetésére. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Egy igét olvasok még Mikeás próféta könyvéből, a 6. fejezetből, 6. fejezet, 8. versét. Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj törvénye szerint, törekedj szeretetre, légy alázatos Isteneddel szemben. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, kedves szülők, keresztülők, ünneplő gyülekezet, ünneplő család, Jézus Krisztusnak a szava, missziói parancsa, így szoktuk mondani magunk között, kötelez bennünket. Ma három egyszerű és világos kérdésről szeretnék szolgálni közöttetek. Nem is én adom ezt a három feleletet, illetve kérdést az életünknek, hanem régen élt próféta azt mondja, hogy mit kíván tőled az Úr, hogy élj parancsolata szerint, törekedj a szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Három rövid gondolat, három rövid szó, amit itt olvasunk a Szentírásban. Az Ószövetség népe életében különös fontossága volt a törvénynek, a parancsolatnak, a rendnek, a kereteknek tulajdonképpen. Valami fajta biztonságot adott egykor, és ma is biztonságot ad mindez az ember számára. Aztán úgy olvassuk sokszor a Szentírásban, hogy az ember megpróbálja ezeket a kereteket először kijebb és kijebb szorítani, megnövelni benne a saját maga terét, lehetőségét, életét. Sokszor pedig megpróbálja ezeket a törvényeket átlépni, egészen újat gondolni, vagy egészen újat keresni a mindennapok világában. Új parancsolatot, új törvényt, új gondolatot. Nem tudom, hogy Siófokon jártatok-e már abban az épületben, mert gondolom Siófokon igen, abban az épületben, amit azt hiszem 3 vagy 4 évvel ezelőtt építettek, egy leleményes vállalkozó azt találta ki, hogy egy olyan házat épít, amelyet megfordított. Tehát, hogy a tetején áll az épület, és nem az alján áll az épület. Ez egy ma egy ilyen kis múzeum vagy belépő jeggyel meg lehet látogatni. Ma reggel, amikor én magam is néztem ezt az épületet, azt írta, hogy találkozunk majd jövőre. Most már idén talán bezárt ez a látványosság a Siófok egy bizonyos részének. Egy fejjel megfordított épület, ami egy sátor tetőn, tehát a legvékonyabb részén áll, aztán valahol a talapzata vagy a lábazata az fönt van az ember feje fölött. És hogyha bemegy az ember, meg lehet nézni az interneten néhány videót erről az épületről, akkor látja, hogy a bútorok is fejjel lefelé vannak fölcsavarozva, a boros palackok fejjel lefelé vannak állítva a szekrénybe, ami minden fejjel lefelé van. Ez látványosságnak jó, de vajon élhető-e ez az épület, az a kérdés. Láttam, szerintem sem élhető ez az épület, csak én egyszerű dolgot mondok, hogy az ember mondjuk nehezen zuhanyzik fejjel lefelé. Tehát, hogy az olyan nehéz, megoldhatatlan problémát jelent mondjuk, akár nem is a zuhanyzás, egy pohár víznek a kitöltése, mert ha nem arra folyik, amerre én szeretném, akkor az már nehezet okoz. Azért jutott eszembe ez a kép, ez a fejjel lefelé, vagy a tetőzettel megépített épület, mert ez egy nagyon izgalmas dolog, de tényleg élhetetlenné teheti az életet. És megnéztem egy kis videót arról, ahogyan az első látogatók megtekintették ezt az épületet, és az első látogatók azt mondták róla, hogy össze-vissza van benne minden. Azt mondták, hogy szédültünk benne, de tetszett. Szóval az az érzésem, hogy ez nagyon szépen leírja a fejére tetejére állított világnak a gondolkodását. Amikor az Isten törvényét megpróbáljuk elhanyagolni az életünkben, akkor úgy össze-vissza lesznek benne a dolgok, rosszul érzi benne a magát az ember, hogy nincs a helyén az, amit megszokott. Most már nem fizikáról beszélek, hanem talán lelki dolgokról is beszélek, de tetszik. Mint hogyha az Isten parancsának az áthágása, ez az ősi kérdés és ősi kísértés itt munkálna ma is közöttünk is bennünk. Rosszul érezzük magunkat, nem működnek a dolgok, de mégis tetszésünkre van. De első, amire az Isten igéje figyelmeztet bennünket, és figyelmezteti most a szülőket, keresztszülőket, hogy tanítsátok meg a gyermeketeket Isten szavára, Isten parancsolatára. Ami rendet ad ennek a világnak, rendet ad magának az életnek. A második, amit olvastunk, mert összefüggnek a dolgok, még Mikeás prófétánál is, Jézus Krisztus azt mondja, hogy tanítsátok meg a gyermeket, vagy tanítsátok meg azokat, akiket megkereszteltek, azt mondja, az én parancsolatomra. Amit én parancsoltam nektek. Amit én rendelkeztem nektek. És az Új Szövetségben van egy olyan könyv, egy olyan hely a Bibliában, ami erről beszél. Azt mondja Jézus, hogy új parancsolatot adok nektek. Van Jézusnak egy parancsolata, és ez a parancsolat így szól, hogy egymást szeressétek. Mikás prófétánál meg így olvastuk, azt kívánja az Úr először, hogy élj a törvénye szerint, másodszor, hogy törekedj a szeretetre. Így kapcsolódik össze a több ezer évvel Jézus születése előtt élt prófétának az élete, és Jézusnak a története, hogy egymást szeressétek. Azt gondolom, hogy nem kell nagy dolgot kívánni ebben az igében, hogy egymást szeressük, hiszen hát azért vannak itt a templomban, azért hozták el a gyermeküket, hogy ezt gyakorolják, az egymás szeretetét gyakorolják. Bevallom őszintén, hogy megadatik a szülőknek, hogyha több gyermekük van, akkor az is, hogy az a kérdés, amivel szembe találja magát a szülő, a gyermeke kérdezi meg, hogy kit szeretsz jobban. És megtörténik az is, hogy ilyen versengés jelenik meg a szeretetben, ha lehet, hogy nem a szülők szintjén, de lehet, hogy a nagyszülők szintjén, vagy egyéb szinten, megérjük, hogy ki szeret jobban. És itt már bajba kerülünk. Mert a ki szereti jobban kérdés, az megválaszolhatatlan. Mert Jézus nem azt kérdezi, hogy kit szerettek jobban, hanem az, hogy értitek-e, hogy mi a szeretetnek a lényege. És erre Jézus megadja a feleletet. Jézusnál a szeretet nem a jobban, vagy kevésbé jobban, nem a kicsit, vagy nagyon, hanem a szeretet az az élet odaadását jelenti. Jézus arra tanít meg minket, hogy szeretni azt jelenti, hogy valamit odaajándékozni. Valamit odaadni abból, ami az enyém. Ez a szeretet. És amikor megkereszteljük gyermeketeket, akkor a keresztnek a víz része, a kereszt víz, az arra emlékeztet bennünket, hogy Isten mennyire szeretett minket. Így fogalmaz a Szentírás, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát odaadta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten a fiát, a gyermekét adta oda ezért a világért. És az ő szeretetének a jele Jézus Krisztus kereszthalála és Jézus Krisztus feltámadása. Ez az adta kifejezés, ez az, amikor a kezünkbe kerül valami. És amikor nem tudunk vele mit kezdeni. Tudjátok ti is, a gyermeki létnek van egy olyan pillanat, amikor bármit a gyermek kezébe adunk, akaratlanul például egy papírlapot elszakítja. Nem azért, mert rossz, hanem azért, mert nem tudja, hogy ez mit jelent. És amikor Isten az ő fiát az ember kezébe adta, mi se tudtunk mit kezdeni az Isten szeretetével. Ezt jelenti Jézus Krisztusnak a keresztje, halála és feltámadása. Az Isten szeretete nem az, hogy jobban, vagy kevésbé jobban, hanem azt jelenti, hogy örökre. Soha el nem múlóan. A keresztség ebbe a családba való befogadást jelenti. És végül azt mondja, itt most már Mikeás a próféta, mit kíván tőled az Úr, azt, hogy légy alázatos Isteneddel szemben. Ezt Jézus ebben a parancsolatban, ebben a missziói parancsban így fogalmazza meg, hogy övé minden hatalom menjen és földön. A keresztségben helyére kerül a világ, újra talpára állították, vagy fundamentumára állították a házat. Azt mondja Jézus, hogy én vagyok ennek a világnak az ura. Én vagyok ennek a világnak az istene. Én vagyok ennek a világnak a rendje, én vagyok ennek a világnak az alkotója, én vagyok ennek a világnak a fenntartója. Enyém minden hatalom menjen és földön. Arra bátorítunk és buzdítunk bennőtöket, és arra hívjuk a gyülekezet közösségének egészét, hogy ezt semmilyen körülmény közepette ne felejtsük el, hogy Isten a mi Urunk. És tanítsátok meg erre gyermeketeket, hogy amikor életében könnyebb vagy nehezebb időszakok lesznek, amikor keresi azt, hogy hol a helye ebben a világban, mondjátok el neki, hogy van Istene, van Ura, van Atya, aki őt szereti, és rendezett életben a javát akarja. Amen. Testvéreim, arra kérlek benneteket, szülőket, keresztszülőket, hogy jöjjetek közelebb az Úrasztalához, gyülekezetünket pedig, hogy álljon fel. Most ne menj el. Kedves szülők, keresztszülők, ünneplő gyülekezet, valljuk meg a mi hitünket, mondjuk el, testvéreim, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszent Egyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmán, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, Pomázi református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ígérjük. Jöjjetek, imádkozzunk. Örökkévaló Isten, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervízén átvezetted a szolgasság házából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad és győzedelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezt a gyermeket, akit most megkeresztelünk, hogy egyé legyen a mi Urunk Jézus Krisztussal az ő halálában és feltámadásában. Hadd, hogy megtisztuljon és megszabaduljon minden bűntől. Küld erre a szent lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őt az Anya Szent Egyház közösségében, és vezesd őt Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjék hitben. Add, hogy élő tagja legyen az Anya Szent Egyháznak. Amen.
Thank you.
Kocsis Adrien Isten népéhez tartozik. Fogadják szeretettel. Testvéreim, foglaljuk el helyünket, folytassuk Isten tiszteleti közösségünket, énekeljük 465. énekünket. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írott leveléből, a 2. levél 1. fejezetéből.
Pál, Szilvánusz és Timóteus a Tesszalonikiak gyülekezetének Istenben, a mi atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem nektek és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Szüntelen hálával tartozunk Istennek, értetek testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránti szeretet gazdagodik mindnyájatokban. Úgyhogy mi magunk dicsekszünk Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is. Mert úgy igazságos Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelmmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűzlángjában bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Úrunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától, amikor eljön azon a napon, hogy megdicsőjön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, amitől ti is hittel fogadtátok bizonságtételünket. Ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit cselekedeteivel hatalmasan, hogy megdicsőjön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is ő benne, a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből. Ámen.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, szívünk tele van várakozással és vágyal, hogy valóban jöjjön el a Te országod, hogy a dolgok helyére kerüljenek ebben a világban, hogy mindenki meglássa azt, hogy Te Úr és Király vagy ezen a földön. Arra kérünk, hogy amíg ez nem történik meg, hadd forduljunk hozzád tiszta szívvel, és ítélj meg bennünket, kérünk, mert a Te igéd az igazság, és egészen konkrétan el tudod mondani, hogy nekünk hol kell változnunk. Küldj szent lelkedet, kérünk, hogy mutassa meg az életünkben, mi az, ami nyomorúság, bűn, ami elhajlás, ami törvénytiprás. Engedd, hogy fiadra tekintsünk, aki a mi megváltunk, szabadítunk. Hisszük, hogy általa van bűneinkből bocsánat és szabadulás. Amen. Kérem a gyerekeket, hogy jöjjenek ide az úrasztalához, a gyermekisten tisztelet előtt, gyülekezetünket pedig, hogy foglaljon helyet. Gyertek, csücs! Próbáljuk meg, jó? Erzsike néni mellé, oda, picit. Gyertek, gyertek, csak gyertek. Nyugodtan. Egyre többen vagyunk, akkor oda is lehet ülni. Oda be a Mózes székbe, és hopp, ugye ezzel. Oké. Balázs, nyugodtan üljetek be oda a Mózes székbe is. Jó? Na. Jó. No, képzeljétek el, tudjátok, talán ti is, hogy van egy kis kutyánk. Ott szorítsatok helyet. Oké. Van egy kis kutyánk. És a kiskutyánk, ez tudja valaki, és hogy hívják? Hogy hívják a kutyánkat? Ki tudja? Senki nem tudja, hogy hívják a kutyánkat? Zsebének hívják a kutyánkat, és amikor zsebéjük nagyon félős, sokkal jobban fél, mint ki, behúzódik ilyenkor a házába, de hogyha valami rosszat csinál, és odahívom, hogy zsebi, zsebi, gyere csak ide, akkor behúzza a farkát, lefelé néz, és így úgy jön hozzám, hogy ilyen nagy kerülőutat tesz, azért, hogy egyáltalán megérkezik. Képzeljétek el, nagyon nehéz az embernek, amikor bajban van, egy kihallgatásra mennie. Mert a kihallgatáson mindig őszintén kell beszélni. Életemben én háromszor voltam ilyen kihallgatáson. Elmondom az első. Az első az iskola igazgatójánál volt. Nálunk, amikor valaki rossz éjet kapott, egyest kapott, akkor föl kellett venni az igazgatóhoz. Nála kellett kopogtat, és megkérdezte, Nyilas, te mit keresel itt? Miért kaptál egyest? És akkor azt mondtam, igazgatónak jelentem, azért kaptam egyest, mert azért kellett fölmenni egy hét múlva, meg kellett mutatni, kihabítottuk. Tehát, hogy azért kaptam egyest, mert súgtam. Tehát egyetlen egyest kaptam egész általános iskolás időszakomban, azért, mert súgtam. És akkor az igazgató odaállított, hogy valljam be, hogy mit csináltam. Aztán volt még kétszer, hogy voltam egyszerű Pomázon a rendőrségen, egyszerűen Szentendőre a rendőrségen, mert hogy tanúskodnom kellett volna. És akkor is alá kellett írnom, hogy mindenben az igazat, csak is az igazat mondom. Hát ma egy ilyen, így mondom, hogy vidékre fogtok menni. Gyere, drágám, hát gyere! De, anyával. Jó. Hát, hogy egy ilyen területre megyünk majd mi, oda, hogy oké, Amerikában, így a legyen. Egy ilyen területre mentek majd ti, most nem egy városba, hanem Pál apostol, vajon igazat mond-e akkor, amikor őt kérdezi. Erről fogtok ma tanulni a gyermek Isten tiszteleten. Menjetek Isten áldásával és Isten szeretetével. Mi pedig készüljük az ige hirdetésre, a 121. Zsoltárunknak az első versszakát énekeljük. Isten áldjon titeket!
Úgy van már, mosoly van.
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, melyet szent lelkét segítségül hívva hirdetni kívánok közöttetek, írva található Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írott levelében, a második levélben, az első fejezetben, az ötödikkel kezdődő versekben. Annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtetek is. Mert úgy igazságos Isten előtt, hogy gyötröiteknek gyötrelemmel fizessen. Nektek pedig, akik gyötörtek, enyhülést adjon mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűz lángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ahogyan együtt olvastuk Pál apostolnak a bizonyságtételét, most itt az Isten tiszteleten és egyéni csendességünkben is, újra és újra felvetődik bennünk a kérdés, hogy vajon Isten igazságos Isten-e? Az első századoknak ugyanúgy kérdése volt ez, mint a mai napnak a kérdése. Isten hogyan bánik az emberrel? Van-e Istennek ítélete egyáltalán az ember életével kapcsolatban? Nos, kedves testvérek, Pál apostol, amikor a tesszalonikai gyülekezetnek megírja a két levelét, akkor mindig a jelen és a jövőnek a feszültségében él. A jelenben, hogy mit kell tennünk, hogyan is éljük az életünket, milyenek a mindennapjaink, és a jövő, hogy vajon mikor jön el, mikor jön vissza erre a világra, ami Úrunk Jézus Krisztus, mikor teljesedik be az, hogy mindenek meglátják és megismerik azt, hogy Isten az ő hatalmát, Isten az ő kegyelmét, szeretetét és ítéletét, Jézus Krisztusnak adta. És persze szoktunk Istennek a hatalmáról úgy beszélni, hogy Isten igazsága az megrémít bennünket, meg szoktunk úgy is beszélni, hogy de hát Isten szeretete majd felülírja Istennek az igazságát. Nos, Pál apostol nem így beszél erről. Ugyan beszél a szerető Istenről, és mindaz, amit az Isten szeretetével kapcsolatban a keresztelőn elmondtam, az igaz, de Isten ítéletéről is beszél, amit megjelenít Jézus Krisztusban. Ráadásul azt mondja, hogy Istennek az ítélete az nem egyfajta ilyen titkos művelet lesz, hanem hogy látja majd mindenki ezen a világon. Amúgykor ott hagytuk abba az Isten tiszteletünket, hogy mit jelent majd a nagy vigasztalás, amikor az elhunytak felüli reménységről beszél Istennek az igéje, és erről a refiben szolgáltam. Akkor is kimondtuk, hogy amikor Isten az ő fiának eljöveteléről szól, akkor bizony nagyon nagy rendet, mint egy katonás rendet mond. Itt is seregekről van szó, látványosságról van szó, kürtszóról van szó az első résznek a bizonyos fejezeteiben. Isten, amikor megjelenik, akkor ezt mindenki látni fogja, hogy övé minden hatalom menjen és földön. Addig is, amíg Isten megjelenik újra ezen a világon Jézus Krisztusban, addig is mit jelenthet számunkra Isten ítélete? Másik oldalról, hogyan találkozunk az életünkben Istennek az igazságával? Négy dolgot szeretnék elmondani ebben a kapcsolatban, hogy mi hogyan találkozunk Isten ítéletével, és hogyan találkozunk Istennek az igazságával. Az első, ami ebben az igében csak áttételesen van benne, mások mondhatják úgy is, hogy talán nincs is benne, ez az a pillanat, amikor az ember találkozik az élő Istennel. Amikor nem a magunk által készített tükörbe nézünk bele, hanem az Isten által készített tükörbe. Fontos dolognak tartom, hogy nekünk embereknek legyenek elveink, fontosnak tartom, hogy legyenek céljaink, és azt is nagyon fontosnak tartom, hogy néha az ember az élete során ebben a kérdésben megálljon, összevesse az elképzeléseit avval, ahova eljutott. Ahogyan egy picit a nagy költő is beszélget önmagával, az ifjúi gondolatokkal, tervekkel, hévvel, lelkesedéssel, és akkor összefut egy kis játékban, egy írói remekműben a késői önmagával, vagy a késői összefut az ifjú önmagával. Hová jutottál? Merre mentél? Hol tart az életed? Ez fontos, hogy az ember ezeket a kérdéseket tisztázza. De ezt a tükröt mégiscsak saját magunk készítjük. A saját magunk elvárásai, a saját magunk tervei, a saját magunk elképzelései vannak benne. A döntő fordulat az ember életében akkor történik meg, amikor a tükröt cseréli le. Amikor megpróbál beletekinteni az Isten által készített tükörbe. Kálvin János azt mondja, hogy az Isten által készített tükör a Szentírás. Amikor az életünk egy-egy bibliai igével találkozik, amikor önmagunkra ismerünk egy-egy történetben, hogy rólunk van szó. Volt, most már így múlt időben mondhatom, hogy bizonyos értelemben befejeztük az életkérdések sorozatot, és ennek az életkérdés sorozatnak az elején mindig volt egy 6-8 perces film, és ezek különböző embereket mutattak be. Az aranymosót mutatta be, bemutatta a hírességet, bemutatta a mániákus dolgozót, bemutatta a hazatérőt, a családját várót, bemutatta azt, aki nem tud meglenni otthon, egy idegen kultúrába, a gésáknak a kultúrájába, Japánba vitte. És ezek a filmek csak azért mentek le az alkalom elé, hogy hát, ha van egy olyan élethelyzet, amivel szembe találom magamat, mintha magamat látnám a filmen. Nem feltétlenül kell mindegyik filmben megtalálnom magamat. De amikor az Isten és az ember találkozik, az a nagy ítélete az embernek. Az a nagy ítélet, mire mész nélkülem, te ember? És legtöbbször, amikor az ember és az Isten találkozik, akkor egy nagyon mély szakadék jelenik meg az embernek az életében és a szívében, hogy Uram, nagyon messzire mentem tőled. Az, hogy törvényt vagy parancsolatot nem tartottam, az életemnek a része volt. Igazad van. hogy így mutatsz be engem saját magadnak. Az első nagy ítélet az, amikor Isten tükröt tart elénk, hogy hol is tartunk. És ezen vizsgál, ezen a mércén vizsgáljuk a saját magunk életét. A második, amikor Isten igazságáról beszélünk, az az, kedves testvérek, amikor az ember önmagát minden nap megpróbálja hozzámérni az Istenhez. Hadd mondjam így, hogy leginkább ott volna ennek jelentősége, hogyha valaki egyszer már találkozott Istennek az igéjével, szembe találta magát az Istennel. Hogyan is méri minden nap magát az élő Istenhez? Mondok egy példát. Amikor mi építkeztünk, akkor Veresegyházan a házunkban a kőműves, akit Bandi bácsinak hívtak, tényleg is gyerekkoromtól ismertem Bandi bácsit, nagyon határozott kőműves volt, jó szívvel rábíztuk a házunknak az építését, és amikor elkészült az emeleti szint, jöttek az asztalosok, a sógorom és én, mi voltunk az asztalosok, akik beállítottuk a nyílászárókat a megfelelő fal kivágásokba, és akkor Andrisnak hívják a sógoromat. És Andrissal próbáljuk be szuszakolni oda az ajtótokot, és nem megy be. És kiderült, hogy a kőműves rosszul mérte fel az egy métert a felső szinten. Akik építkeztek, tudják, hogy bármi, ami történik, a kőműves megjelöli a fal síkján, hogy ez lesz az egy méter, mert ugye ott még jönnek betonrétegek, szigetelés, fűtés, csömeg egyéb. Tehát neki meg kell jelölni a fal szintjén az egy métert, és onnantól kezdve mindent ahhoz az egy méterhez igazítanak. Az összes többi szakember ahhoz igazítja a radiátor kiállásokat, a vízvezetékcsöveket, mindent. Ez rosszul mérték föl ezt az egy métert. 4 centit mindenből le kellett vágni az építkezésnél. Sokszor van így az ember életében, hogy valamit rosszul mér fel, és akkor a rosszhoz igazgatja az életét. És akkor milyen jó, hogy nem a végén derül ez ki, hanem naponta. Hogy rossz a mérték. Mi későn vettük észre. De gondoljátok végig, hogyha valaki mondjuk egy egyenes járdát szeretne készíteni, mondjuk idebe egy ilyet, mint a szőnyegét a templomban, és rosszul méri fel a két pad közötti távolságot, egy idő után úgy elkajlul a járda. Először csak 1 milliméter, 2 milliméter, 1 méternél már 1/2 centi, 5 méternél 5 centi, matematikusok ne számolják, nem tudtam most ezt jól mondani, de hogy értitek, hogy a végén az egész már széttart, és hogyha távolról ránéz az ember, akkor látja, hogy ez görbe. Istennek az ítélete az, hogy naponta oda tudjuk mérni az életünket hozzá. Hogy a nagy tükörbenézés után az életünket naponta kiigazítsuk. Mert akkor nem úgy lesz, hogy 2, 3, 4, 5, 10 év múlva veszük észre, visszatekintünk, mert milyen távol vagyunk az Istentől. Mert úgy elkajlult az életünk, elhajlott, elgörbült az életünk az Istentől. Istennek az ítélete az, amit naponta ilyen korrekciós helyreigazítást ad. Ne menj tovább, rossz út, felesleges rálépned. Ez a második. A harmadik, az veszélyes. Ezt mondtam az életkérdéseken lévőknek is, hogy a legveszélyesebb. Istennek az ítélete az is, hogy azt mondja, hogy amit kértél, úgy lesz. A napokban hallottam egy beszélgetést, nagyon kedves embernek a gondolata volt ez, és azt mondta, hogy amikor a legkisebb gyermekei, akik ikrek voltak, az ő életükben vasárnapi ebédnél azt mondta nekik, hogyha ti is megkapjátok a diplomátokat, akkor én már befejeztem a feladatomat ezen a világon. És azt mondta ez az illető, hogy amikor a gyerekek átvették a diplomájukat, örültek, és azon a héten megállapította az orvos, hogy halálos beteg. Vége. Él az illető. Félreértés ne essék. Csak szeretném jelezni azt, hogy Istennek az is ítélete, hogy amit kívánsz, az úgy lesz. Amit nagyon akarsz, az úgy lesz. És a legnagyobb ítélet ez, hogyha Isten nélkül akarsz élni, akkor az úgy lesz. Majd a végén miért mondaná azt, hogy nem úgy lesz? Ez a veszélyes, amikor, értitek, amikor Isten azt mondja, összeszorítom a fogamat, hogy legyen meg a te akaratod. No, az a pokol. Istennek ez az ítélete, nagyon kemény ítélete, hogy amit szerettél volna, az úgy lesz. És az illető ebben a nyomorúságos beteg, mert nagyon sok kemóra, orvosi kezelése és egyébre járt. Ebben még volt egy olyan mondat, ami ebben a szenvedésében, mert az apostol az ítélet és a szenvedésnek a kérdéséről beszél. Azt mondta, még emlékszem egy olyan beszélgetésre, hogy odajött hozzám egy baráti kör, és elpanaszkodott, hogy a mamával milyen gondok vannak, vagy a papával milyen gondok vannak, és hogy úgy olyan demens lett az illető, hogy már nem tudnak vele mit kezdeni. És akkor azt mondta ez a férfi, hogy hát tudni kell az életből épp ésszel kiszállni. És azt mondja, ott álltam betegen, és eszembe jutott ez a mondatom. Hát teljesen tiszta az eszem. Istennek az ítélete, amikor úgy lesz, ahogyan te akarod. Aztán van egy negyedik. A negyedik az is érthető. A Szentírás nagyon sokszor beszél úgy Istennek az ítéletéről, hogy az ember életében valakik nyomorgatóként jelennek meg. Az Ószövetségnek a alapjain ilyen volt az egyiptomi rabszolgaság, vagy ilyen volt az, amikor Babilonba kellett mennünk, és a babiloni csapatok. Ráadásul senki nem értette Jeremiás profétánál azt, hogy miért mondja Jeremiás azt, hogy egy pogány, akinek semmi köze az élő Istenhez, az Isten ítéletét jeleníti meg, azért, mert elhagyták az Istent. Azt mondja Jeremiás, Nabukodonozor, aki a vérünket szívja, gyerekeinket elhurcolja, lerombolja a templomot, az Istennek az ítéletét hordozza. És nem kell nagy huszárvágást tenni ahhoz, hogy ezt is értsük. A magyar történelem tele van ilyen pillanatokkal, ilyen helyzetekkel, amikor az elnyomók sanyargatják az embert Isten ítéleteként. És nem kell messzire menni. Még a templomon kint van a nemzeti zászlólobogó. Ugye mi népünk, nemzetünk életében 1956 pontosan ez, hogy elég lett, ahogyan a költő mondja. Elég lett a nyomorgattatásból. Istennek van ilyen ítélete is. Egészen világosan beszél erről a Szentírás. Négyet mondtam. Különböző élethelyzetben vagyunk, különböző féleképpen szólíthat meg bennünket az Isten. Az első nagy találkozás előtt az Istennel, amikor tükörbe nézünk. A második az, amikor ezeket a kalibrációkat kellene megtenni a mindennapi élethez, odaigazgatni, visszaigazgatni az életünket a lelki sublerrel, az Úrhoz. A harmadik az, amikor a legnehezebb kimondani az, hogy Isten beteljesíti rajtam a saját magam vágyát, és a negyedik az, amikor most elnyomókról is beszéltünk. Hol történik meg Istennek az ítéletében a feloldozás? Nagyon világosan beszél erről itt Pál apostol a Tesszalonikai gyülekezetnek, és azt mondja, hogy Jézus Krisztusban. Mert ezek mindig azok, hogy lehet, hogy így lesz, hogy a gyötröiteknek gyötrelemmel fizet. Ilyet is mond. Gyötröiteknek hol? Amikor majd megjelenik a mi Urunk Jézus Krisztus, azt mondja a felolvasott ige. Hogy Jézus Krisztusban kerül helyre Istennek a szeretete és Istennek az igazsága. Ahogyan Gyökösi Endre mondta, Jézus Krisztusban jár kéz a kézben Isten igazsága és Isten szeretete. Mert mindaz igaz, amit rólam mond a vele való találkozás előtt. Mindaz igaz, hogy naponta elhajlik az életem. Mindaz igaz, hogy még horror kimondani is, de hogy sokszor van, hogy a saját főztömet eszem, mert ezt akartam. És sokszor van úgy is, hogy elnyomókkal, de Jézus Krisztusban valami döntő változás történik. Isten szeretete ezért jelenik meg a keresztvízben, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nem azt mondja Isten, hogy nincs bűn. Nem azt mondja Isten, hogy minden oké. Nem azt mondja Isten, hogy nem történt semmi, hanem nézd a keresztre és lásd meg, hogy mi minden történt. Az Isten szeretetének a jele az, hogy az életét adta, miattad, helyetted és érted. Nem tudom hányszor mondtam el már saját magamnak is, hogy a kereszten látjuk meg azt, hogy Isten hogyan is szereti az embert. Hogyan fordul oda hozzá mindegyikhez. És hogyan lehetséges az, hogy az életnek a nagy útján, ami tele van szenvedésekkel, mégiscsak azt tudjuk mondani, hogy Istennek van igaza. Hogy mind jó, amit Isten tesz, szent az ő akaratja. Csak úgy, hogy Isten igazságának ítéletét Jézus Krisztus magára vette. Ez a bocsánat, ez a szeretet, erről beszél az egykoriaknak. Erről az isteni szeretetről szólt annak a férfinak, aki több mint csacskaságokat beszélt a saját élete felől. Mert az, hogy él, az nem önmagának az eredménye, hanem Isten mindenek felett való kegyelme. Hát erre hív ezen héten bennünket az élő Isten, hogy amikor megítéli a mi dolgainkat, először vagy sokadszor, akkor figyeljünk az ő szavára, fiára, megváltónkra. Amen. Fennállva testvéreim, válaszoljunk az igére. 19. Zsoltárunkat keressük meg, és a Zsoltárnak énekeljük 5. versszakát. Imádkozzunk. Légy ítélőm, Uram, mert hűséggel jártam. Kérünk, Úrunk, hogy ítéld meg a mi életünket a Te szent fiaddal, az ő kereszthalálon megszerzett érdemével. Fordulj hozzánk, kérünk, kegyelmesen. Mert amíg ítéleted fáj, borzaszt, addig a Te szereteted vonz, megvált. És köszönjük, hogy a kettő benne a fiúban egyesült. Megköszönjük neked, Úrunk, a mi gyülekezetünket. Köszönjük, Úrunk, megtartó kegyelmedet és szeretetedet. Köszönjük, hogy felemelsz betegágyról, hogy tudhatjuk, Te vagy a mi gyógyító Istenünk. Megköszönjük neked, Úrunk, hogy Te vagy mindazokkal, akik próba alatt vannak, megterhelt élettel küzdenek, fájdalommal harcolnak, akik elégedetlenek önmagukkal. Úrunk, hisszük, hogy Te vagy a mi gyermekeinknek jó pásztora. Hisszük, Urunk, hogy a Te kezedbe tehetjük a mi szeretteinket. Hálaadással köszönjük neked a kicsiny leányt az ő szüleivel, rokonságával együtt. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik sokszor időzavarral dolgoznak és dolgoznak. Könyörgünk, Urunk, az idősekért, a megfáradtakért. Imádkozunk hozzád, Urunk, az emlékezőkért és a gyászolókért. Tudjuk, hogy 10 év távlatából is Te lehetsz a mi vigasztaló, Urunk, Istenünk egyedül. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért. Könyörgünk határainkon, belül és határainkon túlélőkért. Városunk és országunk vezetőiért. Jézusért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Mondjuk el közösen a mi Urunktól, Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Megköszönjük testvéreinknek, a gyermekszolgálóknak a munkáját és megbeszélését, valamint a kórház missziói szolgálatot. Köszönjük a Csobánykai Gyülekezeti Központon elvégzett tetőjavítást. Alkalmainkat hirdettem, hétfőn, szerdán és pénteken 6 órától bűnbánati alkalom lesz itt Pomázon a templomban, kedden és csütörtökön pedig a Csobánykai Gyülekezeti Házban. Hétfőn 13 órakor, azaz 1 órakor kiránduló körünk szervezésében meglátogathatjuk a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltárát. Kalmár Ilona testvérünknél lehet még jelentkezni. 7 órakor hétfőn énekkari próbát tartunk. Kedden kék kereszt alkalom lesz 6-kor Pomázon. Pénteken 15 órakor református templomunkban kéri Isten áldását közös életére Belica Miklós és Vasvári Ildikó. Énekkaros testvéreknek mondom, hogy Anna néninek az unokájáról van szó. 15 órától közös koszorúzásra hívjuk a testvéreket református temetőnkbe, a lelkész síroknál koszorúzunk. Egyben hadd kérjelek benneteket, bevallom őszintén ezt, a múlt hétig nem tudtam, hogy ha valaki kimegy a temetőkertbe, és a szeretteinek a sírját rendbe teszi, kérem, hogy gondoljunk az ott lévő lelkész sírokra is. Amit nem tudtam, hogy a munkatársunk februárban, aki nyugdíjba ment, Vér László, májusban meghalt. Nem csak azért nem tudja megcsinálni, mert hogy már nem dolgozik nálunk, hanem hanem azért, mert már nincs is itt az élők között. Tehát azt kérem, hogyha szeretétek, becsültétek Pap Lászlót, szeretétek, becsültétek Pacolai Pétert, vagy a másik lelkészsírókat, Demeter Józsefnek a sírját, akkor tegyétek, kérlek, rendbe ezeket a sírókat is, hogy ez közös felelősségünk lehessen. Eskovács Dániel neve nem jutott eszembe. Bocsánat. Göböl Gáspár sírja. Így van. Hol itt még? Mondják is a testvérek. Kedves testvérek, pénteken 19 órától itt alvós ifjúsági alkalom lesz, vagy ott alvós, szóval a gyülekezeti házban tudnak aludni a fiatalok egy éjszaka, és reméljük rendben lesznek. Vasárnap 9 órától reformáció istentisztelet lesz Csobánkán, urvacsorai közösségben, 10:30-től Pomázon, urvacsorai közösségben. Közöttünk szolgál gyülekezetünk Psalmus kórusa, másfél év után szolgál közöttünk újra a kórus. És jövő heti vasárnapi persejpénzünkkel bekapcsolódunk természet szerint az országos református persejezésbe. Évek óta szép szokásunk, hogy október utolsó vasárnapi persejpénz egy épülő református templomnak a költségeihez járul hozzá. Idén minden református gyülekezet, így mi is, a Kisvárdai Református Egyházközség Tátra utcai templom építéséhez ajánljuk fel persejünket. Kérem, hogy így készítsük el persejpénzünket. Jövő héten még a konfirmandusok is megkapják istentiszteletünkön a kiskátésok a Szentírást. Kedves testvérek, megjelent gyülekezetünk áldás békesség újságja, missziói célt szolgál az újság, aki a költségekhez hozzá tud járulni, 800 forinttal teheti meg mindezt. 2021. november 4-től újraindul bibliolvasó körünk, egy izgalmas társas utazás, amelynek célja, hogy együtt olvassák a testvérek egy bő év alatt a Szentírást. Találkozás egymással és Istennel, Isten igéjén keresztül. Utazás, mert úton vagyunk Istenhez és önmagunkhoz. Részletes felvilágosítást Óváriné Herpai Dóra testvérünktől kaphatunk. Női csendes nap lesz egyházmegyénkben november 6-án 10 órától 15 óráig Pátyon, címe Isten formáló műhelyében. Az alkalomra jövő hét vasárnapig tudunk jelentkezni, és hogyha többen jelentkeznek, akkor megszervezzük a közös utazást is. A mai napon tartottuk és tartjuk gyülekezetünk hálaadó vasárnapját. Urunknak köszönjük meg mindazt, amit értünk tett, adományainkat pedig borítékban helyezhettük az Úr asztalára. Mindezt köszönjük szépen! Hirdetem, hogy a mai napon, istentiszteletünk után harangszól Bajnai Pál halálának 10. éves évfordulóján emlékezik leánya. Isten kegyelme és szeretete legyen az emlékezőkkel és gyülekezetünk minden tagjával. A hirdetések végéhez érve záróénekünket énekeljük, 458. dicséretünk első verszaka záróénekünk. Vegyük az áldást. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon minnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Amen. nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!